Schnee lief, Sorg. Valaki tőlem azt tanultam, a szeretetnek nincs határa. Nagy kék kabátban volt, hajára kókult a sár mellett csokorban, és kiment a ház nagy udvarába. Ment lefelé a hóesésbe a lépés örök ütemével, mint aki tudja, sose ér el a tájba csúszó feledésbe, de az ablakba mégsem néz fel. A sárga kockás sál világít a szürkületben, mint a lámpa, lebeg a szélbe kék kabátja, s úgy halad tovább fától fáig, amíg a szemét visszarántja. Tavasszal aztán mit sem értve figyeltem a virágokat kint, hogy nyílnak-e olyan nagyot, mint ahogy valaki megígérte, ki vállalta a legnagyobb kint. Azt mondta, hogy a szeretetnek szabálya nincs, de mint a róza kinyílik egyszer, s elborítja az utakat, a fát, a kertet, s levelét az ajtóba dobja. Még úrni sem lehet a kintől, tövisek közt fog vágyakozni, a földben nyugszik, százezernyi kapától, daltól meg nem indul, egyszerűen fog fölfakadni. A nyár úgy fekszik, mint a róka, a kert végében összegyűrve, leégve aranyra, vörösre, prémé és szőrré kunkorodva, a kertbe feküdt, mint egy örve. A méz pedig öblös pohárban áll a verandán tétovázva, szilárdan s könnyen, mint egy ábra, melyben növős ki elmúlás van, iparás anyaggyár összezárva. Ki jöhet itt? Ki érzi ezt meg? A teljesült virág sem édes. Az ember hitván életéhez kapott kölcsönbe kis szerelmet, amit aztán holtáig érez. Nem mond. Nem mond. Az ősz kitárva, mint egy kapu, a távoli mezőkre és utakra ki. A szeretetnek nincs határa. Ezt mondta egyszer valaki. Virágok borítják a kertet, és azután a hóesés, ott megy valaki, lépked, és nagy ára van a szeretetnek, nem csak könny, nem csak szenvedés. Az udvarból az útra érünk, ahol a kertek vége van, mit meg kell tennünk bárhogyan, míg arra az ösvényre lépünk, ahonnan már határtalan. Boldog ember, hol a sebezhetetlen? Elhagytuk gyermekéveinket, összetört kerítéseinket, virágokat az esős betonúton. Mi maradt? Mindnyájan nagyok lettünk és élni tanultunk, a történelem leckéjét magolva. Nyírkos fejjel ébredtünk a párnán, repeszek hasogatták fel rólóinkat, szöges drót vérette föl a kezünket, szerettünk, sírtunk, fogadkoztunk, néztünk. Ki gyógyít meg bennünket? Hitünket úgy hurcoltuk, mint egy zsákot. Aztán kétségbeesve kapartuk össze a kipergett szemeket. Csak a másik ember gyógyíthat meg minket. Nem lehet egyedül élni. A nagy szélben, mikor a levelek zörögve hullottak az alacsony bádok tetőkre, találkoztunk valakivel, másokkal, akik fejünkhöz értek, reménykedtek bennünk. Egyetlen pontra zsugorodott az életünk, segíteni. Jaj, irodalom, mondafesték, papírtöm, ceruzák. Csak emberi kapcsolat van. A betűk mélyén emberi arcok vannak, melyeket valaha oly nagyon szeretnek. A versek a szeretet törmelékei. nyílik alkalma egy magamfajta halandónak arra, hogy költőjes keretében szóhoz jusson. Tulajdonképpen semmi helyem ezen a pódiumon, amelyen a múzsák képviselői szólalnak meg. Hogy mégis ide tolakodtam, annak egyetlen oka az, hogy az önök nevében is köszöntsem mai költőjes festünk exponenseit. Mancsáros Lászlót nem mutatom be önöknek, hiszen nem csak személyes ismerősünk már, de a színház, a film, a rádió, a televízió, a szerzői estek, napilapok, folyóiratok jóvoltából mindennapos vendégünk. Ez alkalommal is megköszönöm Mancsáros Lászlónak, hogy programdús idejéből juttatott nekünk annyit, hogy mai költői estén Gyurkovics Tibor alkotásaiból tolmácsoljon. A mai napra költői estet hirdettünk, pedig Gyurkovics Tibor legalább olyan súllyal írt prózát, mint verset. Műfordítói munkássága közismert. Drámáját nemrég mutatta be a Madách Színház. Nem akarom itt a műveit lajszolni, mert a sokáig tartanak. Azok részben itt a könyvtárunkban, részben a könyvgyűjtő könyves polcain megtalálhatók. Néhány szót azonban szeretnék szólni költészetéről és magáról az emberről. Kritikusai általában szuggesztivitását, intellektusát, realitásra törekvését, igazságkeresését hangsúlyozzák. Gyurkovics Tibor jelentős helyet foglal el a mai magyar irodalomban. Annyira egyedi, hogy csak saját magához hasonlíthatom. Nem szereti a formákat, mert azokat békjónak tartja. Kötetlenül szabadon ír, tagadja a stílus szükségességét, a lényeget tartja fontosnak, a tömörséget, a mondani valót. Hasonlóan a népköltészethez, vagy a festészethez, verseiben túlsak a szimbolista képek, de amióta irodalom létezik, mindig jelen volt a szimbólum is, melynek szükségességét szemantikai problémán tették nélkülözhetetlenül. Gyurkovics Tibor a mindent vállalni mindenkiért, mindenkivel költője. Ő az, aki mindig csatázik, érvel, vitatkozik és győz. Nem lóhátról, karddal kezében vív a gonosz ellen, hanem gyalog, puszta kézzel. Mint a Laokon fő alakja, ereje végső megfeszítésével küzd, nem lankad, nem adja föl, és fölfele néz. Jó leső érzés nekem az, hogy lehetőségem nyílt a mai magyar irodalom jeles, tehetséges, alkotó képviselőinek néhány szavas bemutatására.
Szakalappal nem legyőlt a réteken, körbe-körbe szamarakkal utazott a szerelem. Piros pitak stántlikája kerekedett kalapjára, integetett két kezével, fehérrel és feketével. Tit, hirdeti, állandóan szereti. Integetken jó kedvemben, legyen kész a vacsora, legyen kész a hordódvora, hajlózzek menyasszonyok, mert a kedvem akkora. Láb, láb, szarka láb, vizsgáljunk legalább. Fűzfasippal, liliommal, mindenféle innen lommal, rózsaszín is lesz a verők, hajattál a hegedők. Tényleg vagyunk, szőkünk, asztalunk, kaskaringós karikával, menyasszonyvarával letettük, ripszorosz, megettük a galambot, süteményt, rigóhúsát, mátletét, bemutatjuk alapostól, kalapostól az apostol bőrejét. Hirdetni a faluton réteken, hogy elfogta a szerelem. Legyen övé a ruhája, s amit kívánc szemszája, szép kisasszony ad maga, ölelésre derekad, elésre a táladat, ivásra a koharad, allásra az áldozat. Miért megyünk, mint szerető, neked legyen jó szerelem, üsse kő, az a fő csak, hogy boldog legyen ő. Tit, szereti. Csontvári. szóval mindig megszűnök, és nem vagyok, és nem vagyok. A házakon merednek a vakablakok, vakablakok. Patikám, házam nincs nekem, gondolkodásom nincs nekem, nem megyek át a tereken, mert nincs terem, mert nincs helyem. A szemem lát, akaszkodik, de hűtelen, egészen elszegényedem, se tűzhelyem, se fűszerem, viharban nem kapaszkodom, mert elszalad, és itt maradok egyedül az ég alatt a nap alatt. Szívembe képet nem teszek, mert eltörik, alig ha értem a törvényeket, alig ha számolok ötig. Hiába nyúlok kéz után, hogy fogni kell, nem találkozhatom sehol, se senkivel. Nem száll a szél, nem gyors az út, a fű se zöld. Nem ekülök én szüntelen a belülről való elől, sehogy se szabadulhatnék. Körös körül a sok sugár élő szalag, két múmiává tömörül, bele tekszem az égbe le, vele kelek, és hallgató arcával is feleselek, bele közös a börtönöm. Kiáltani kell, de körül terítenek a fények szörnyű rácsai. Sorban is kiszállt a vékonykai nő, lesinkla kezdőt ágyultán, mint fakó balonruhat nem volt. Ugyan, soha se láttalak. De ismer, nem mondhatnám. Mégis tudod, hogy a rövid fákkal ékes négerben régen találkoztunk, kívánatos vagy szeretném látni mesztelen csomjaidat, mellett gazmánáját, lábujjait, farasát. Ne beszélj. Úgy is elfelejtjük egymást a két fédületében, és holnap arcolnásunk is semmivé foszlanak. És megoldott a berekám az övet, és 5000 éves mozdulattal lépett ki csípőjéből, gyűrűs szoknyája ráncaiból. Én mondtam a szavaimat. Árnyékos szeme fekete ital, ujjaik perdése őszi lomb, borbeim egy eleven kagyló, de szerette. Ugyan, soha se láttalak. Felelte, és eloldotta a füvek között a mezítelenség pakocsát. Milliomos térben úgy mindig elő, mint régi címerek pajzsa, csak szeres. Szép szavad van, de hogy szerethetnélek, hiszen idegen vagy, és százszor ismeretlen. A kéj órája örök, és a szeretés haránk csípja rózsás köldököd alatt az idők elejéről való, miért ne szeretnél hát. Ismerlek szemeim óta, nyelven íze, fogaim fehérsége óta. Idegen, a lomb beárnyal, mondta, és előttem áll tökéletes mezítelenségében, ahogy egy anya szültőjét a piros napon. Ne kérdez, mert a szófonala emlékekhez gombolyodik, melyek húzva kötik lábaim tárulkozását, és lejtik karjaim ölelését, gyönyörön szárnait. Holnapra úgy is elfelejtjük testünk síkosságát, arcunk hevét. Soha se voltál, és soha se leszel. De itt az óra. Bőröm ruháját is leoldom, hogy lelkem is én. Ma is futok, de nincs hová. Menekülök, nincs is kijelölt. Tűzvörös erdőn át szaladok, s nincsenek éjszakák.
Véletlen az, hogy kik kerülnek be az életünkbe, és talán az is, hogy kiket szeretünk meg. De azt nem tekinthetjük véletlennek, hogy kihez ragaszkodunk. Háttalált a szobának, Kinézett a kis terem ablakán, ahol csak fölfele lehetett látni, mert a vízfűtes teret tekét állták el. A magasban pedig száz és száz téli ház futott össze, oszlodának tűnt ez a növényi hadakozás, de egymás ellen törtek az ágak és eltakarták az eget. A pillanat feszélyességével szerettem önt. Hajjaj, ne sírjon, egyáltalán ne sírjon. Nem idős maga, és én sem vagyok az. A látása vonzott, azt hiszem, ma már megmondhatom. Nem is maga, talán nem is konkrétan a maga személyisége, hogy pszichológiailag fejezzem ki magam, hanem saját belső erőim, tendenciáim taszítottak volna maga felé. Csönd volt egyébként, s Nizsnyi Novgorod alacsonytetű utcáin nem járt senki. Sötét téli eső esett, mert a tél most enyhe volt. Azt mondom, hogy volna, hiszen sohasem volt az enyém. Talán nem is ez a döntő. Tudom, hogy maga most is ott áll a katedrám előtt, és a füzetét nyújtja föl. Kék szeme van, és széles vállai. Elhallgatott Nikolaj Jegorovics, s látta nem a fent vázolt képet, hanem önmagát ebben a szerencsétlen, kicsi gyűrött zakóban, s régi nyakkendőben. Látta arcán ráncait, melyek öreggé tették, mintha már túl lenne a 40-en. Semmi közön önhöz. Magának beszélt, ki tudja. A szoba vékony volt és hosszú, a nő kivehetetlenül ült a széken, kényelmetlenül és ijedten hallgatta. Mindig szerettem. Minden mozzanat érdekelt a sorsából. Tudtam, hogy nem lett zenetanár, hogy elköltözött Tomszkba, aztán később visszatért. Nekem is voltak nehézségei. Hogy micsoda? Az állások és a szerelem. Most jutottam csak oda, arra a pontra, hogy szabadon szeressen magát. Ügyetlenségem páncélja leesett, más asszonyok dobták szét, akik bennem tudós csodabogarat láttak. Az ember pillanatnyilag kíván, és hosszan érez. Valójában még nem voltam kész önt szeretni. A sejtek, a belső felszínek és lehetőségek nem álltak egybe, hogy úgy legyen, hogy egyenesen szeretem. Lemondtam magáról. A többiekről nem. Az könnyebben ment, csak nem egyszerűen. Igaz, hogy utána mindig gyűlöltem őket, mármintha elmúlt a szerelem. Mert a szerelem elmúlik, különösen a férfiaknál. Egyszerűen eltűnik, mint kép a falról, amit nem vetítenek tovább. Sohasem értettem meg, miért nem megy férjhez. Sokat hallottam udvarlóiról, akik délkedek és okosak voltak, és bizonyára el is vették volna önt. Jól tudom, hogy nem én tartottam vissza magát attól, hogy engedje magát elvenni. Valami más. Hiába magában is az az életelem dolgozott, mint bennem. Maga annyira csinos volt, annyira szép, annyira női, hatásos megjelenésű, igazi orosz szépség. És mégsem ment férjhez. Mindig úgy alakultak az eseményei, hogy aztán nem ment férjhez. Magában volt a hiba. Valami ellenállás, valami csönd, mely lelke legmélyéből, sziklák és mohok közül áradt, s a férfiak nem értették ezt. Így gondolom. De most annyira elmúltak a percek, órák, évek. Látja, itt nem változott semmi. A régi bordó és enyhén sárga mintás geometriai terítő, az annyiszor moccanó kredent, csiszolt régi üvegablakaival, a homályos testszínű csillár, mely magának régen annyira tetszett, a pufolt angyalokat mintázó bőrhátú székek, a kert, mintásfalú cserékkája, itt van, mi kell még? Ezek maradandók. De közülük elfolyt az élet, a levegő, a tél. Elfogytak a bánat kapcsolatai, a szomorúság összefüggései, és nem maradt itt semmi. Befejeződött a történet. Bevallom, voltak hosszú hónapok, és eszembe se jutott ön. Mikor se vettem, csak utólag az emberemben. Az emberi lény átalakul. S magam is megütődve tapasztaltam, hogy hosszú évek után is szeretem Prezsili Mária magát. Közben nagyon is voltak idők, mikor átalakult életem eltávolodott ettől az érzéstől. Most nincs semmi előttem. Nincsenek feladataim, tudományos ambíciói. Csak nem vége az életemnek. Úgy érzem, hátra kulcsolta a kezét eközben Nikolaj Egorovics és Puhán, de tisztán állt és betült az ablaküvegnek. Úgy érzem, nincs semmi teendőm. Sok írásű, több zenetörténeti tanulmány áll mögöttem, de maga is tudja, és úgy érzem, kiürültem, kiöntöttem magamat, még üvegből fenékig a bort. Egy üres üveg vagyok, drága gyermekem. Túl gondolat, de igaz. Azt gondoltam aztán most januárban, te öregedő vitéz, hívd el Prezsúli Máriát, és mondd el neki, hogy szereted. Ne értsen félre. Sajnos véget ért ember vagyok. Maga csak szenvedett értem, pillanatig se gondolom, hogy feleségül legyen. Csak szeretem. Vagyis most, 16 év után megfogalmazódott bennem, hogy szeretem. Nevetett a tanár öreges nevetéssel. Igen, nevetséges. Bámoltalan és kicsinyes dolog, főleg egy nőnek 34 éves korában. Bosszantó, ügyetlen, ostoba dolog ezt hallani. Nem mondtam volna, elmondtam. Talán magam sem tudom miért. Talán erkölcsi elítétel gyanánt. Én sohasem udvaroltam senkinek, magának se. Sőt, mikor maga kért rá, akkor sem. Nem, egyáltalán nem erről van szó, hogy nem törődtem volna maga szerelmével, sőt, védekeztem a magam kicsinyes, tanáros módján ellene, okoskodtam és kiszorítottam az időt az életemből, ottákkal, zenzetekkel, betűkkel, könyvekkel. Ma is látom, milyen szép nyaka volt. Haja színére is emlékszem, nem kell érte hátrafordulni, mert az időt, a lenézett és siralmas időt nem lehet kiirtani. Az a sejtek plazmáiban van, a véredényekben, kezünk világaiban. A szerelem szokás politika, ügyesdi, hadállás, változtatás, győzelemberesít, sakk. Magával ezt nem kísérelted meg, helyesebben másokkal sem, inkább azok kísérelték meg velem. De elmúlt, és szenvedéseim árán sem emlékszem egyetlen arcvonásra sem, pedig forrók voltak és sokszor bágyasztóan illatosak. Kicsit hallgatott. Szóval nincsenek semmi realitása. Semmi. Olyan az én szerelmem, mint a művészet. A valóság van benne, de nem a valóságért. Az érzés van benne, de nem az érzésért. Milliószor visszautasítottam magamban azt a gondolatot, hogy ezt egyáltalán megfogalmazzam, de aztán előállt bennem is kész lett, mint azok a csekély zenedarabok, melyekkel megörvendeztettem hazámat, kisvárosunk lelkes lakosságát. Belső zene ez, monoton, s egy viszonylag öreg ember ajkáról furcsán hangzik, hogy azt játsza, szeretem, 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 szeretem. Úgy érzem, mintha előadnék most is, katedrán állnék. Olyankor az ember többet tud néha, mint a szavak csendjében. Kiprédikálom az Oszkárnak az én régi, helyesebben a mi régi titokzatosságunkat, hogy szeretem. Itt állok a diákok előtt, azt mondom nekik, én Prezsúli Máriát szeretem. Meg vannak döbbenve, igazuk van. Nem illik ilyet mondani. Hallom, hogy elutazik. Jó teszi, mondhatnám ideje. Maga is megelégelte a rám való várakozást, én is a magam dilemmáit. Franciaország szép város, akarom mondani hely, meglátjuk, meddig bírja. Örülök, hogy megkapta az ösztöndíjat. Közben jártam én is, de ezt mondanom sem kell. Látom, fehér fogai pedig ritkán nevetett, inkább nézett. Az szép volt. Egyáltalán is egészben véve, ha tudományos pontossággal kellene meghatározni, hogy milyen volt, azt mondanám egyszerűen, hogy szép. Nem tartom föl, tudom, ilyenkor sok dolog akad. Örülök, hogy eljött a hívásomra, s a szaggatott és ritka találkozásainkat nem vette sértésnek, kis időt álló kezdeti szerelmünk után. Megkérem, hogy csapja be maga után az ajtót, ha elmegy. Tudja, gombra jár. Ne szóljon Ruzsinkának, ő vassal nem szereti, ha zavarják. Szóval, Istennel. Nem is mondom, hogy gondolok majd magára, mert ez hazugság lenne. Valami húzamos hazugság. Inkább azt mondom, hogy eszembe fog jutni. Mint egy elintézendő ügy és elintézendő telefon, készülés az előadásra, készülés a szerelemre, készülés az életre. Mindig készülődtem magához, és ezzel eltelt az idő készülődéssel, és nem maradt valódi napokra. Nem baj. Azt akarom még mondani, hogy érdeklődjön, meg legyen szíves, hogy a Sorbonnban most milyen zeneelméleti órák vannak, és legyen szíves, írja meg. De hát hamarosan úgy is visszajön, mert mintha ez segítene valamit. Szóval induljon, jó ét kívánok. Eddig maga szeretett engem. Most én fogom magát. Nem fordult meg. Hallotta a gyöngét fölállást, a percek lassú robbalát, a lépteket, az ajtó óvatos kattanását, és még egy darabig ott állt.
A drámai költésekben nyilvánul meg. Ha már kénytelen vagyok magamat elemezni, és pár szót mondani magamról, akkor én nem tartozom az előbbiekhez, akik valamiféle szónoki, ünnepi beszédet használnak a vershez, mint ahogy a legjelesebbjeik is tartoznak a szónoki, az ünnepi költészethez. Történetesen elsősorban Hadi Endre. A 20. századot tekintve. Ugyanígy tartozik a maiak közül Nagy László, akit nagyon sokra becsülök, vagy Juhász Ferenc. Ezek a költők mindig az ünnep talárjában a nyelv összes ünnepi gyűjtével jelennek meg, hogy közöljenek valamit, valami konkrét csapathoz, egy konkrét idézőjelbe teszem vezér. Ez a retorikus, ez a hőst éneklet költészet, amely tulajdonképpen elsődlegesen rögtön észrevehető, hogy a népről vagy a nemzetről szól, Zrínyitől kezdve mondom Berzsenyin át, ez közvetlenül a pódiumra termett. Én azt hiszem, hogy ha lehet elemeznem magamat, vagy a pártokszom magamról, nem ehhez tartozom, hanem az másik válfajához, a pódiumra, hát termet, vagy pódiumon is használható költészet közül a drámai vonalhoz. Persze ez így nagyon nagy szó, de ha közvetlen társakat, vagy elődöket, vagy óriási elődöket keresnék, akkor nem Adiban, vagy nem, hát Berzsenyiben találnám meg a bár lenyűgöző példát, hanem elsősorban József Attilában, de ezt nem is akarom elemezni, hiszen ma már minden költő elmondja magáról, és nem akarok ilyen mélyéget leadni, hogy József Attilával bemutatkozom. Magam úgy érzem, hogy ezek a versek nem csak olvashatók, hanem talán hallás útján is megközelíthetők. Valami olyan belső, hát ütközés révén, amit drámának mondanak közönségesen. Ennek a lelki drámának a költészetére jutottam el elég keserves úton magam, amit József Attila is művel, a maga szintén nagy méretben keserves sorsában. Egyszer egy nyilatkozatban kérték, hogy néhány szót a költészetről mondjak, akkor az volt az első mondatom, és az úgy bennem megrögződött, hogy tulajdonképpen azért lettem költő, mert embernek nem váltam be. Aki az élet normális, konvencionális szakaszában megy, halad előre, abból jó vagy rossz dolog, de nem lesz költő, ez természetes. Én is a magam drámái útján jutottam el ahhoz, hogy az elviselhetetlen lelkiállapotot elviselhetővé tegyen. Az elviselhetetlen lelkiállapot számomra maga az egzisztencia, a létről, amennyire eszemet tudom, kora gyermekkoromtól napjaidig, hogy úgy mondjam. Na most ezt feloldani, ezt az ütközést, ami olyasmi, mint az ember származása, hogy egy légből, egy nagyobb légbe, vagy mint egy betegség, egy egészséges állapotból egy nem egészséges állapotba haladni. Ezt a drámát szerettem volna megérinteni formán, játékon, kínzáson, apró szavakon és nagy kifejezéseken keresztül, amit közönséggel szóval úgy mondanánk, hogy szerettem volna, amit az Ajánlás című versmondókból kiderül, hát közönséges szóval helyre jönni, otthon érezni magamat a világban, otthon érezni magamat a társadalmi, nemzeti problémáimban, és otthon érezni magamat, mint ember. Ezért írtam verset. Ahogy naplót ír a lány, mikor már nem bírja tovább, 14 éves korba, hogy ez a szerelem, ez most már elviselhetetlen, valamit rögzíteni kell, mert másképp elszáll ki a lomba. Valami ilyesmi készíti az embert, miután a költő infantil is lény, gyermeteg lény az marad, hiszen, hogy nem mondjam, kiáll ide és beszél a saját sorsáról, ami már olyasmi, mint hogy a saját sebeit mutogatná. Ez az infantilitás, ez a gyermeteg remény még abban, hogy egy kifejezéssel olyasmit tudok mondani, ami más meggyógyít, más megsegít, és hát természetesen elsősorban azzal, hogy rögzítem magamat is, ez tett költő. A költők a tűz mellett úgy születtek, hogy ugyanúgy körbeülték, ahogy mi, az emberek ezt a tüzet, és ugyanúgy féltek azoktól a démonoktól, amiktől mi félünk, és ugyanúgy úgy próbáltak a természet erővel mérkőzni, ahogy mi a tudományos eszközökkel mérkőzünk. A természet erejével való mérkőzés, a varázslat a költészetben. Ahogy egy betegség meggyógyításában az a természet erejével való megküzdés, hogy megtalálom a természetet, visszatalálok a természethez. Úgy gondolom a művészetben is az a varázslat, hogy visszatalálok a természethez, vagy a természetnél mélyebb erőkhöz, démonokhoz, vagy a természetnél magasabb erőkhöz, istenekhez, felső szellemekhez. Ugyanezt történik ma is a költészetben, semmit sem változott a költészet, a művészet, és egy pillanatig sem értek egyet azokkal, hogy azt mondják, hogy ha fölfedeztük a lézersugarakat, vagy a holdba lépünk éppen most, akkor a költészet egy gyermekbeli játék, egy kis hangocska, amely elcincog és elszáll. Számomra természetesen, mint hivatásos, és ma már sajnos úgy is mondhatom, hogy profi, költő és író számára, az a lényeg ennek, hogy túl a holdra lépésen, túl a tudományos igazságok használhatóságán, azt a varázst, azt a drámát tudjam nyújtani a tisztelőknek, amit a tudomány nem nyújt, azt a totalitást, azt a teljességet, amely hasonló a szerelemhez, amely hasonló a teljes, a hithez, akár legyen az Isten hit, legyen az egy szellemi állapot, amelyben megközelítünk az igazságot, ezt a totalitást kísérelje meg a költő fölidézni a maga démonaival és felső szellemeivel. Abban a helyzetben vagyok, hogy aránylag emberi foglalkozásomnál fogva is közel kerültem ezekhez az ismeretekhez, mert pszichológusként dolgoztam 15 éven át. Ez nagyon emberközelbe hozta számomra az embereket, minden bajukat úgy, ahogy egy nyitható, vagy néha nyitható szekrény. Ezzel csak azt akarom alátámasztani, hogy a pszichológia, 15 éves pszichológiai munka nem volt számomra elégséges ahhoz, hogy megnyugodjam, hogy föltárható az ember, hogy meggyógyítható az ember. Semmi másra nem koncentráltam a foglalkozás és a munkám során sem, 8 évig voltam, amikor nagyon dolgoztam, egy klinikus pszichológus. Zárt osztályon dolgoztam 5 évig ebből. Szóval ismerem az emberi szenvedéseket, hogy így mondjam, kicsit idézőjelvetéve, és mégsem volt elégséges ahhoz, hogy megnyugodjam, hogy kielégítő legyen számomra a gyógyítás mértéke. Teljesen szeretném meggyógyítani az embereket, hogy, vagyis hát teszem ugye ezek nagy szavak, hogy ahogy nem tudok más példát mondani, ahogy egy áldozat vállalkozik erre, aki vitóra megy, keresztre megy, vagy az igazságáért a fal elé áll. Azt érzem, hogy annak ellenére, hogy az anyagi javak elosztódnak, javul az életünk minden társadalomban, a miénkben is bizonyos mértékig rendeződnek a körülmények, sőt, egy egészségesebb kulturális szellem, tudományos szellem alakul ki, az ember változatlanul ott áll, ahogy önöket biztos jól ismerik, részünk aktív tudósai, orvosai ennek, részünk aktív szenvedői ennek, ott áll főrén az emberi kapcsolattal, ő meg én. Ez csak olyan fokon érdemes művelni, és olyan fokon érdemes közelíteni a másik emberhez, mintha maga a Jézus Krisztus lenne a másik ember, akiben Tamás még akkor sem hitt, mikor megérintette a sebeit. Csak ezzel az alázattal érdemes. Ezzel az alázattal próbáltam közelíteni ahhoz a drámához, ami az emberben van. Szóló ilyen munka. Minden eszközi segítés után valami olyan állapotot létrehozni a tűz körül, ami fölidézi a szellemeket, fölidézi a démonokat, és viszont le is győzi
behajol a képbe. Tapogatózó ujjunk alatt ver a homlok érverése. Nem gondoltuk, hogy ez lesz az az arc. Nem néztük jól meg az ablak keredben. De tartójára tűz a nap, és értjük őt már egyre fényesebben. Nem gondoltuk, hogy ez lesz az az arc. Szabálytalan az orra, szája, de közelebb jön, s pontosan kirajzolódik mindegyik vonása. Mert hátulról kap megvilágítást, hogy felragadnak többi ujjai. Bejön, leül.
Halló, halló! Strogoff Mihály festészete vagy ki az Isten? Öreg szart kéne kinyírni, hát ezzel küldnek, adja a képeket, hát vagyon akarunk, nem Mihály. Nelly. Ja, jó.
És szenvednek a bútorok. Magában áll az épület. Jajong a fal, és szenved a foháron az öntött alak. Belép egy régi idegen, és ők is látják, nem te vagy. Mindenki látja. Nincs sehol. Eltakarnak a hegysorok. Senki se tudja, milyen a hang, itt az asszony ajka. Senki se látja a léptedet, a vékony csontokat, a válnál a piros tört erejét. A ház egész nagy váza fáj. Engem figyelnek, mintha mit se törődnének vele, egy fényképet csúsztatnak kezembe, s egy kézzel írott levelet. Különök ez. Egy arc, haj és virágos bőrűnak. Nagyon szép. Talán csak arra. Egy személyiség, a kertbe áthajol a szomszéd. És ez a szem, ez a betű, mit mondhat benne valaki? A párféltemény szavakon kibír valamit mondani. Talán csak szó, vagy csak vonal, nem fontos és érdektelen. Már kavarodik le az ősz, s levélgyűjt töméktelen. Magunk is így vagyunk talán. Azt várjuk, mikor mérjük el, úgy mérjük, mint a lázat a sebeink hőmérvével. Percenként forró és hideg a test, a lélek, a köröm. Remegve hallgatjuk a láttotogását a falskövön. Ez ő, a láb, a talp. Ma biztos meg kell jönnie. Kívülbelül sebes a test, s az utcán nem jön se.